Áldás, békesség, újfent sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Evangelizációs sorozatunknak az utolsó estéjéhez érkeztünk. Holnap is köztünk lesz még nagy tiszteletű úr, de már csak a délelőtti Isten tiszteleteken, és az apostolok cselekedeteiről írott könyvből tudom csak idézni, hogy ki jól tette, hogy eljött. Örülünk mindenkinek, és tegye Isten áldottá ezt a mi közösségünket, együttlétünket, igére figyelésünket. Isten adjon nagy tiszteletű úrnak élő igét, aminek legyünk mi befogadói és megtartói is. Örülünk, hogy a tegnapi nagyon hosszú sűrű nap után ma egy sokkal pihentetőbb, megnyugtatóbb napja lehetett közöttünk, minket pedig, ha kell, akkor zaklasson fel az ige, hogy az új életre törekedhessünk.
Jézus Krisztus szavaival köszöntöm szeretettel a testvéreket, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és az evangelizációs Isten tisztelet megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy végig segítettél bennünket ezen a héten. Hálát adunk, hogy velünk voltál, munkáinkban. Köszönjük, hogy megsegítettél a munkahelyen, az iskolában, az egyetemen, vagy ott, ahol végeztük minden nap a mi feladatunkat. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogyha nyugdíjasként is ott lehettünk a te színed előtt, és elvégezhettünk feladatokat, ami hasznos és kedves lehetett mások számára is. És köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy mégis vágyat ébresztettél a szívünkben, hogy itt legyünk a te jelenlétedben, a gyülekezet közösségében. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy rád bízhatjuk magunkat, hiszen bizonyosak lehetünk afelől, hogy te vagy az, aki tegnap és tegnap előtt is szóltál, és kérhetjük, hogy ma is szólíts meg bennünket. És áldunk azért, hogy a te szavad úgy érhet el hozzánk, hogy az megszólít bennünket. Te nem csupán egy nagy légüles térbe akarsz mondani szavakat, mondatokat, hanem személyesen nekünk. Segíts, Uram, hogy mindaz, ami megkötöz bennünket, mindaz, ami lefoglalja most az agyunkat, a gondolatunkat, hagyd tudjuk elengedni. És hagyd tudjunk arra figyelni, amit te készítettél nekünk. Az énekben, az imádságban, az igében, az ige hirdetésben, a gyülekezeti közösségben. Szólj, Uram, mert hallják a te szolgáid. Amen. A Lukács evangéliumából szól ma este is közöttünk Isten igéje, a 24. rész 28. versétől a 35. versig. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Drága testvéreim, szeretett gyülekezet, tegnap ott fejeztük be ennek a Emmausi tanítványok történetének a magyarázatát, hogy Jézus Mózestől kezdve az Ószövetség messiásra vonatkozó ígéretei szerint elkezdte magyarázni az írásokat ennek a két embernek. Milyen csodálatos Biblia óra lehetett. Mennek az úton Jeruzsálemből Emmausba, és ez az idegen, mert Jézusban még mindig idegent lát ez a két ember, magyarázza nekik az írásokat. Nincs a kezében bibliai tekercs, nincs a kezében vázlat, nincs a kezében könyv, de magyarázza az igét. És egyszerre csak megérkeznek Emmausba. És ennek a mai igeszolgálatnak az első pontja így hangzik, hogy maradj velünk. Mert Jézus, amikor elmondja a Biblia magyarázatot, akkor ezek az emberek tisztességesen végighallgatják. Nem mondanak ellent, és nem mondják azt, hogy igazad van. Most azonban, amikor megérkeznek az ő otthonukba, akkor azt mondják ennek az idegennek, maradj velünk. Ezt a szót használja itt a Szentíró, hogy unszolták. Ez egy nagyon erős kifejezés. Erőszakkal kényszeríteni valakit. Azt is jelenti, hogy erőnek erejével tartóztatták. Maradj itt! Bekényszerítették ebbe az otthonba, az ő lakásukba. Miért? Azért, mert megtapasztalták, hogy jó vele együtt lenni. Nem tudjuk, hogy kicsoda. Nem barátunk, nem ismerősünk. De jó vele együtt lenni. Testvérek, valóban vannak olyan emberek, akik nem látják meg Jézusban a megváltót, de mégis azt mondják, hogy jó elmenni egy Isten tiszteletre. Jó hallgatni Istennek az igéjét. Olykor-olykor még jó elővenni a Bibliát is. De innen szükséges még egy tovább lépés. Szükséges egy tovább lépés, amikor is kimondhatjuk az Emmausi tanítványokkal együtt, hogy maradj velünk. Mert itt egy behívás történik. Behívják ezek az emberek Jézust az otthonukba. Hogy legyen velük. Hogy tartózkodjon velük. Az időtartam az nem kérdéses. Minél hosszabb ideig, minél tovább. És drága testvéreim, amikor valaki behívja Jézust az életébe, akkor az tulajdonképpen a bibliai szóhasználat szerint a megtérés jelenti. Amikor azt kérem az én Uramtól, és azt kérem az én Istenemtől, hogy maradj velem, tartózkodj velem, meddig? Minden időben. Mikor? Mindig. Ez nem kérdéses, hogy most reggel, hogy csak akkor, amikor bajom van, akkor, amikor szomorúságom van, amikor nagy dolgokat kell véghez vinni. Nem, mindig. Minden időben. Élj velem együtt. Amikor valaki azt mondja, gyere Uram, lépj be az életembe, akkor az azt jelenti, hogy nélküled nem akarok semmit sem véghez vinni. Csak veled akarom járni életemnek az útját. Mindig velem, Uram, mindig velem. Ahogy énekeltük az énekben, vagy ahogy a vezérének mondja, hogy velem vándorol utamon Jézus. Minden időben, minden utamon, nem csak azokon a főútvonalakon, nem csak azokon az autópályákon, ahol úgy gondolom, hogy na hát most jó, ha velem van az Isten, hanem a mellékutakon is. Ott is, ahol göröngyök vannak, ott is, ahol szakadékok vannak, ott is, ahol magasságok vannak. Minden utamon, minden időben. Ez egyrészt kizárást jelent. Kizárást jelent, hogy ami nem Isten szerint való, ami nem az ige alapján tiszta, azzal nem vállalok közösséget. És ez egyfajta nyitást is jelent. Minden áramoljon be az életembe, ami kedves Istennek. Olyan kapcsolat ez, mint amiről Jézus a János 15-ben a szőlővessző és a szőlőtő kapcsolatáról beszél. Rajta maradni a szőlőtőkén, vesszőként nekem embernek, azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok az én Istenemmel. Mert a szőlőtőkén keresztül kapja a szőlővessző a nedvességet, az éltető erőt. Így kaphatom én is Istenből mindazt, amire nekem szükségem van. szerető szót, gondviselést, feddést, figyelmeztetést, mindazt, amire szükségem van. Aztán azzal folytatódik az ige, és másodszor erre figyeljünk, bement. Mert aki Jézust behívja az életébe, oda Jézus bemegy. Sőt, erre a hívásra vár. Erre a hívásra vár. Aki behívja Jézust az életébe, és azt mondja, hogy maradj velem, gyere hozzám, legyél az életemnek lakója, ott Jézus szállást vesz. Ez történt 2000 esztendővel ezelőtt, ott és akkor Emmausban is. Ez a két ember behívta Jézust az otthonába, Jézus pedig bement. Mindig ez a nagyszerű. Jézus velünk akar maradni. Benne megvan ez a készség. A mi örök nyugtalanságunknak az oka, hogy függetleníteni akarjuk magunkat Jézustól. A köszöntő igében a jelenések könyve 3. részében az a félmondat is elhangzott, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. A 457. dicséretben azt énekeltük, hogy az ajtón kívül állsz. Milyen megalázó ez Jézus számára. Az ajtón kívül lenni, és az ajtó előtt állni. Az ajtó az ember életét jelenti. És milyen fájdalmas az, hogy Jézusnak ott kell állnia előtte. És ott kell állni az ajtón kívül. Mert mindannyian úgy születünk ebbe a világba, hogy Jézus kívül van az életünkön. És aztán ő jön, ő keres. Keres egy evangelizációs héten, keres egy Isten tiszteleten, keres egy igeolvasás alkalmával, keres akkor, amikor az interneten hallgatod az ige hirdetéseket, vagy a televízióban nézel egy Isten tiszteletet. De keres akkor, amikor valami baj következik az életedben, valami nehézség jön életed útján, szeretne megállítani egy gyász alkalmával, egy gyász Isten tiszteleten, amikor hallgatod az Isten igéjét, a feltámadás evangéliumát. Ez nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsuk magunkba, hogy Isten teszi meg mindig az első lépést felénk. Sokszor lehet azt hallani, hogy én úgy keresem az Istent. Én olyan régóta keresem már az Istent. Hát sokan éppen ezért nem találják, mert ők keresik az Istent. Ezt nekünk tudatosítani kell, amit szoktunk énekelni a szeretet dicséretben, hogy itt van Isten köztünk. Az ő jelenlétében van az életünk, és hogyha én azt mondom Jézusnak, hogy gyere be az életembe, légy közösségben velem, akkor ez mindig válasz arra, hogy ő ott van, és ezért hívhatom őt. Ő munkálja bennem azt, hogy hívjam az életembe, ő munkálja bennem azt, hogy vágyakozás legyen ő utána. És amikor valaki ezt megteszi, kimondja, oda Jézus bemegy. Nem csak egy villámlátogatásra, nem csak egy hétvégére, nem csak néhány napra, hanem élete egész idejére. Bár csak el tudnánk mondani a drága lelki énekkel, ó, jöjj szívembe, áldott Jézus, jöjj szívembe, jöjj ma még, ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe, ó Úr Jézus! Mi történik ezután? Ha a bibliai történetet nézzük, akkor harmadszor ez a gondolat állíthat meg bennünket, megnyílt a szemük, és felismerték. Eddig nem ismerték fel. Vakok voltak. Testileg nem voltak vakok, de lelkileg vakok voltak. Az első este hangzott még el a 16. versben, látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Hatalmába kerítette Jézus elvesztésének a fájdalma őket. Volt szemük, és mégsem láttak. A hitük béna volt, hogy a hozzájuk csatlakozó vándorban felismerjék a világ és életük megváltóját. De most, amikor behívták az életükbe, de most, amikor azt mondták, hogy maradj velünk, és Jézus bement, akkor nézzük csak, mi történik. Jézus vette a kenyeret, megtörte, megáldotta, és nekik adta. És ebből a liturgiából. Ebből a csodálatos összeállásból egyszer csak felismerték őt. Mert Jézus ezt tette az 5000 ember megvendégelésekor is, mert Jézus ezt tette az utolsó vacsoránál is. Vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Oda adta azért, hogy éljenek vele, és éljenek általa. Így adja, testvérek, Jézus ma is önmagát nekünk. Ő az élet kenyere, és az élet igéjét adja nekünk. Mikor? Az igében azt olvastuk, ezek az emberek azt mondták, esteledik, a nap is lehanyatlott már. Ez az este, ez a sötétség az ő lelki állapotukat is kifejezi. Nem csak azért, mert este lett, eljött annak a napnak az esti időszaka, hanem a lelkükben is ott volt ez a fajta sötétség. És ebben a sötétségben valóban nem lehetett látni Jézust Jézusnak. Jézusban idegent lehetett látni. De amikor az Úr Jézus megáldotta a kenyeret, megtörte a kenyeret és nekik adta, amikor Jézus önmagát adta nekik, akkor felragyogott számukra a világosság. És azt olvassuk a János evangéliumában, Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, mert övé lett az élet világossága. És valóban ez történik, ma is minden ember életében oszlik a sötétség, oszlik a bűnnek az ereje, aki Jézust behívja az életébe, és megnyílik a szeme, és elkezdi látni Jézusban az ő életének a megváltóját. Eddig hallott Istenről, eddig lehet, hogy meg volt keresztelve, konfirmált, lehet, hogy házasságot kötött, tudott valamit Istenről, de most meg felismeri, fölragyog benne, hogy ez a valaki már nem idegen, hanem hozzám tartozik, én pedig ő hozzá tartozhatom, mert ő az életemnek a megváltója. Testvérek, ezeknek a napoknak ez a címe célba érkezés. Ez a két ember célba érkezett, mert elérkezett Jézushoz. Megszűnt a vakságuk. Tudják, Jézus értem halt meg, Jézus értem támad fel. És ebben a világosságban járják az életüket, ebben a világosságban akarják letudni életük további időszakát is. Ezt jelenti az üdvbizonyosság. És jó, hogyha erről is szólunk néhány mondatot, mert ezt tisztáznia kell Istennek bennünk. Az üdvbizonyosság nem jelenti azt, hogy bűntelen vagyok. Az üdvbizonyosság nem jelenti azt, hogy soha nem gondolok bűnös dologra, soha nem csinálok olyat, ami nem kedves az Istennek. Soha nem fogom megbántani a feleségemet, vagy a gyermekeimet, vagy a mellettem levő embert. De az üdvbizonyosság jelenti azt, hogy bizonyos vagyok abban, hogy Jézus meghalt értem, az én bűneimet felvitte a keresztfára, és ezért bűnbocsánatban van részem. Ezért az én Uramat szánt szándékkal már nem akarom megbántani. Bűnt nem akarok akarattal elkövetni. Nem akarok fájdalmat, szomorúságot, keserűséget okozni a mellettem levő embernek. De ha megtörténik, ha az ördög mégis rávisz erre, ha az ördög mégis győzelmet arat az életemben egy-egy dologban, akkor megyek az én szabadítómhoz, megyek az én Uramhoz, és kérem az ő bocsánatát. És aztán újra lehet a felszabadulás lelkületével élni az én Uramban. Ilyenkor szokta az ördög mindig megkérdőjelezni az bennünk, hogy csak ugyan megbocsátott neked az Isten? Csak ugyan szeret téged az Isten? Egy ilyen bűnös? Ezt mondtad? Ezt csináltad? Így okoztál sok embernek keserűséget, meg fájdalmat. Hát megszégyenítetted az Istent. Gyalázatot hoztál a nevére. Hát dehogy van neked üdvösséged, dehogy van neked örök életed. Hogyha elővesszük a Szentírást, és ezért is jó ismerni, tudni, olvasni az Isten igéit, akkor ilyenek vannak benne, hogy tudom, kinek hittem. Meg vagyok győződve, hogy semmi sem választ el az Isten szeretetétől. Semmilyen bűn nem választ el, mert hiszem, hogy Jézus az életemnek a megváltója. Ezek előtt, az emberek előtt tehát felragyogott a Krisztus, ők pedig örömmel és hálaadással járták tovább életük útját, és ha előtted is felragyoghat a Krisztus, akkor Isten ezt akarja benned munkálni, és ki teljesíteni, hogy ebben bizonyos legyél életed minden időszakában, és adj hálát napról napra, hogy az ő megváltott, alázatos gyermeke vagy. Nézzünk ezekből a változásokból az ige alapján hármat befejezésül. Három változás történik az Emmausi tanítványok életében. Amikor Jézus az ószövetségi messiásról beszélt nekik, akkor nem szóltak semmit, mégis most kiderül, hogy hallották, amit Jézus mondott, és komolyan is vették. Az első ilyen változás az életükben a bűnvallás. A 32. versben ezt olvassuk, ekkor így szóltak egymásnak: nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Itt így adja vissza a fordítás: nem hevült-e a szívünk, az öreg Károli Gáspár pedig így fordítja: nem gerjedezett-e a mi szívünk. Ez a hevülés és ez a gerjedezés, ez egy hirtelen támadt, erős indulatot jelent. Mint azt mondanák, hogy elragadott bennünket az indulat, az emberi indulat, és szinte leidegeneztük ezt a Jézust. És azt mondtuk neki, hogy te nem tudod, hogy mi történt ott Jeruzsálemben, ezekben a napokban. Szakítani akarnak ezzel a lelkülettel. Nem akarnak ezzel a lelkülettel tovább közösséget vállalni. Távol legyen tőlük. Miért? Honnan? Jézus váltja ezt ki bennük. Az a Biblia magyarázat, amit Jézus elmondott nekik a messiásról, a Jézus jelenléte, szava, igéje, ezt váltotta ki bennük. Meg kellett ezt bűnként vallani, hogy ők, akik tanítványai voltak Jézusnak, mennyire félreismerték. Ők, akik tanítványai voltak Jézusnak, hogy beszéltek arról, hogy csalódtunk benne, pedig mi azt reméltük, hogy meg fogja váltani Izraelt. Testvérek, a Krisztus útján való járásban nagyon fontos a bűnvallás. Tudom, hogy vannak kegyességi irányzatok, akik azt mondják, hogy ó, hát a bűn, azt nem kell annyira komolyan venni. Hát Isten annyira komolyan vette a bűnt, hogy Jézus éppen ezért halt meg. Ahogy tegnap tanultuk az énekben, magára vette szennyes ruhámat. Ennyire komolyan vette. Ezért nekünk is komolyan kell venni, és amiben Isten megláttatja velünk, azzal szakítani kell. Egyrészt szakítani a bűn állapotával, ezt Jézus elvégezte ott a kereszten, ezzel szerzett nekünk bocsánatot, de a bűnökkel, amit egyen-egyenként kiki véghez visz az életében, ezekkel kell nekünk szakadni, elszakadni az óemberünknek a természetétől. És ez azért nagyon fontos, mert sokszor nem is látunk bűnöket az életünkben. A másik már látja. A másik már azt mondja, hogy olyan kibírhatatlan, hát nem lehet a közelébe lenni. Mi meg azt gondoljuk, hogy hívő életünkkel mindenki szeret bennünket, mi is mindenkit a kedvünkre ölelünk, aztán mások meg távol tartják magukat tőlünk, mert olyan kibírhatatlanok vagyunk. És sokszor ezt meg sem lehet nekünk mondani. Biztos tapasztalták már a testvérek, hogy valakinek felhívták a figyelmét Isten útmutatása alapján, hogy testvér, hát ne beszélj már így. Ne beszélj már így másokról. Ne beszélj már így a gyülekezetről. Ne beszélj már így az Isten népéről. Ne beszélj már így a munkatársadról. És kikérte magának. Hallottam egy történetet, amikor egy lelkipásztor elment családot látogatni, és otthon volt a férj is, a feleség is, és néhány mondat után a feleség kiment a konyhába. És hallotta a lelkipásztor, hogy szipog, mert az előzte meg, hogy a férj néhány keresetlen szóval megbántotta. Aztán hozott be valami innivalót, az aztán újra ez történt, akkor ismét kiment, és eközben csendesen és alázatosan megkérdezte a férjet, a lelkipásztor, hogy tudja, hogy megsértette a feleségét? És hát kikérte magának, hogy hát mit gondol maga? Mit képzel maga? Hogy jön ide, hogy engem számon kér? És akkor azt mondta a lelkész, menjen ki a konyhába, ott sír a felesége. És akkor szembesült azzal, hogy amiket mondott, ahogy mondta, mennyire mélyen megbántott, és ez már évek óta így megy. De hát senkinek nem lehetett neki megmondani. Senki nem merte ezt előhozni. Engedjük, hogy Isten is és emberek is beszélhessenek velünk, hogy a bűn az nem maradjon bűn az életünkben. Mert a megváltás az megtörtént, Isten megbocsátotta a bűneinket, de Isten szeretne ezekből megtisztítani, hogy mindezektől mentesek legyünk. És amíg éljük az életünket az Isten jelenlétében, még ebben a földi életben, addig újra és újra hoz elő Isten bűnöket. Mert nem leszünk hibátlanok, de Isten kész az ő igéjével, szeretetével megtisztítani bennünket, ha engedjük. Na hát ez történik itt ezeknek az embereknek az életében. Egy egészen más indulat lesz az ő lelküknek a lakóhelye. Pál apostol is beszél egy másfajta indulatról a Filippi levélben. Azt írja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban megvolt. Milyen indulat volt Jézusban? Sokat el lehetne mondani ezzel kapcsolatosan, mi hármat vegyünk elő. Jézusban ott volt a szolgai indulat, amikor kész volt nagy csütörtökön megmosni a tanítványok lábát. Abban a korban ez a rabszolgáknak a munkája volt. Ő ennyire megalázta magát, mert ő azért jött, hogy ő szolgáljon másoknak. Jézusban milyen indulat volt? Gyógyító indulat volt. Meggyógyította a bénát, meggyógyította a leprásokat, mert belőle gyógyító erő áradt ki. Sőt, nagy csütörtökön még az ellenséges szolgának a fülét is meggyógyította, amikor Péter kardjával levágta ennek az embernek a fülét. És Jézusban imádkozó indulat volt, az ellenségeért is tudott imádkozni, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Milyen indulat van benned? Mi lakik benned? Az ördögről azt olvassuk, olyan indulatot munkál az ember életében, ami öl, pusztít, békétlenséget, gyűlöletet szít. Engedjünk hát Jézusnak. Ma, amikor mindenki uralkodni akar, akkor a Jézustól kapott erővel legyen szolgai indulatod, amiben benne van az engedelmesség és az alázat, amiben benne van az Istentől kapott szeretet és békesség. Ez nem jelent állandó megalkuvást, nem jelent azt, hogy mindig mindenre bólogatni kell, de nem kell mindenben ellent mondani. Nem kell mindenben elsőnek szólni, és a nagy magas hangon kiadni a te ellenérzéseidet. Aztán ott van, és ott lehet Isten gyermekeiben a gyógyító indulat, amikor jó valakinek a jelenlétében együtt lenni. Mert olyan kisugárzásom, hogy nem szól egy szót sem, de jó ránézni az ő kisugárzására, mosolyára, arcára, ami belőle árad. Ismerjük ugye az ellenkezőjét is. És lehet úgy is gyógyító indulat bennünk, hogy egy helyén mondott szóval, egy helyén mondott mondattal, egy helyén mondott igével Isten eszközei tudunk lenni. És ott lehet bennünk az imádkozó indulat, amikor tudunk a másikért is imádkozni. Sőt, az ellenségeinkért is tudunk imádkozni. Olyan sokan úgy imádkoznak, hogy maguk körül forognak, a családjuk körül forognak, és nem látják akár a gyülekezetben, akár a világban, akár az anyaszentegyházban, akár a munkahelyen, hogy mennyi segítségre lenne szükség az imádság területén. Mi sokszor a feljebb valókat számon kérjük, meg bíráljuk, és mennyit imádkozunk értük, hogy tudjanak jó döntéseket hozni, hogy tudjanak Isten szerint való döntéseket hozni. Az imádkozó indulat ezt is jelenti. Testvérek, a bűnre nézve tehát nem mondjuk azt, hogy ilyen vagyok. Fogadj el ilyennek, én már nem tudok megváltozni. Aki ilyet mond, az ő hívő életében, ott megkérdőjelezendő az ő hívősége. A bűnre, akiben Jézus él, annak újra és újra nemet kell mondani, és az Isten segítségével el kell fogadni a szabadulást, mert Isten változtatni akar az ő igényén keresztül bennünk. A másik változás, ami az emmausi tanítványok életébe végbe ment, az, hogy mozgásba jöttek. A kezdet ugye az volt, hogy vánszorogtak Jeruzsálemből Emmausba. Beszélgettek, vitatkoztak, és most meg mit csinálnak? Este van, és azt mondják, hogy vissza megtesszük ezt a közel 10 kilométert. Megyünk és elmondjuk a testvéreknek, a 11 tanítványnak. Hát Jézussal találkoztunk, Jézus él, igaza van az asszonyoknak, akik már korábban hirdették, hogy Jézus feltámadt. Öröm és hála van a szívükben, nem vánszorgás, hanem egy hatalmas nagy lendület. Így van ez mindig, testvérek, hogy a bűnbánatot mindig helyes cselekvés követi. Mert valami elment, ami gátolt, és ott van az út a szabadságra. Ez történik a tékozló fű életében. Ott a disznók vájújánál elgondolja magában, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Már ő ott bűnvallást tesz. És aztán elindul, és otthon is elmondja az apjának. De hogyha nincs meg benne ez a bűnvalló gondolat, akkor ott veszett volna el a disznók vájúja mellett. Nézd meg, hogy mennyire követi az életedben a bűnvallást az Isten szerint való cselekedet. A bűn az mindig megkötözés, szomorúvá, keserűvé tesz. Ahol meg Isten szabadulást adhat, ott meg egy nagy szabadságra hív el. Azt mondja Jézus, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok vagytok. És harmadszor befejezésül azt is láthatjuk, hogy ott vannak együtt a közösségben. És egymásnak tesznek bizonyságot, feltámadt az Úr, valóban feltámadt az Úr, él Jézus. A 11 tanítvány is elmondja, meg ez a 2 tanítvány is elmondja. Elmondják, hogy megjelent Simon Péternek, ők pedig elmondják, ami az úton történt, és hogy felismerték a kenyér megtöréséből. Testvérek, a hívő emberek így tudnak beszélni örömmel és hálaadással arról, hogy valóban igaz, élő Jézusunk van. Lehet ez mások számára nevetségesnek tűnik. Azt kérdezik, hogy hol van a te élő Jézusod? És ahogy Jézus elment ott az emmausi tanítványoktól, úgy testben most sincs velünk. De igéje és szent lelke által közöttünk van. És valóban hitvallásunk lehet, hogy Jézus él, és Jézus értem él. Hálaadás lehet a szívemben, hogy 20 éves koromban ez a felismerés bennem is megszületett. Egy ilyen evangelizációs héten, ahol szólt Isten igéje, betelt az idő, elközelített az Istennek országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Érettségi után voltam, katonaság után voltam, éppen a teológia előtt, és így vehettem egy nyáron részt ezen az evangelizációs héten, és így jöhetett felém személyesen az Úr Jézus Krisztus. Így láttatta meg velem bűneimet, és így láttatta meg azt, hogy ő az életemnek a megváltója. És azóta élhetek az ő szolgálatában, így végezhettem el a teológiát, így mehettem aztán a különböző gyülekezetekbe, így köthettünk házasságot. És nyilván nem bűntelen az életem, az életünk, de tudom, hogy Jézus az én életemnek az ura és megváltója. És ezt jó másnak is elmondani. Lelkész családban nőttem fel, de nem az édesapám és nem az édesanyám térített meg. De az ő imádságaik ott voltak abban, hogy valamikor meghalljam ezt az igét, és aztán Isten gyermekeként az ő szolgálatában lelkészként végezzem azt a hivatást, amit Isten rám bízott. Hol szükséges ezt nekünk végeznünk, lelkészként vagy laikusként? Azt látjuk, hogy a gyülekezet közösségében. ez a két ember nem maradt meg abban, hogy maradjunk itt Emmausban, jó lesz nekünk kettecskén, hanem mennek a 11-hez. És ott vannak együtt a Biblióra közösségében. Mert nincs magánkereszténység. Egyedül a hit az elhal. A közösség az a hely, ahol Jézus azt ígérte, hogy ketten vagy hárman összejöztök az én nevemben, én ott vagyok veletek. És Jézus ígérete megáll. És Istennek legyen hála, hogy ebben az egyházközségben, itt a tetemvári gyülekezetben vannak bibliakörök, vannak közösségek, akik együtt lehetnek. És milyen jó, hogy együtt vannak hétről hétre a testvérek, és lehet ezekbe a közösségekbe jönni újaknak, hogy együtt megbeszéljük az igének az üzenetét, hogy egymás hite által épüljünk, hogy amit én megértettem, azt elmondjam, amit a másik megértett, ő is elmondja. De én nem is gondoltam erre. Én ezt nem is láttam ebből az igéből, de utána már közös kincsünk lehet. Ezért szükséges jönni a gyülekezetbe, a kiskörökbe, a bibliaórára, hogy Isten dicsősége mind nagyobb és nagyobb legyen az életünkben. Testvérek, ma arról szólt Isten igéje, hogy maradj velem. Maradj velem, mert Jézus kész veled élni és veled lakni. Bárcsak valóság lenne az életünkben, amit énekeltünk, busz szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jöjj Jézus, jöjj ne hagyj el, a szívunk várva vár. Amen. Magasztallak téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te kész vagy lakozást venni a mi életünkben. Ismersz bennünket, tudod nagyon jó, hogy kik vagyunk és mi van bennünk. És mégis, hogyha behívunk, akkor te bejössz. Rendet teszel, a sötétségből világosságot ragyogtatsz. A rossz gondolatokból, a tisztátalan gondolatokból egyszerre csak építő gondolatok lesznek. És azok a dolgok, amik reménytelenséggel töltöttek el bennünket, egyszerre csak kiegyenesednek, és látjuk már az út végét, és látjuk már a célt. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te veled együtt meg lehet érkezni az Isten országába, és köszönjük, hogy meg lehet érkezni hozzád. Köszönjük mindazt, amit megértettél velünk ezen az estén. És segíts, hogy amit nem látunk még világosan, azt hadd higgyük el. Hadd higgyük, hogy te mindent jól és tökéletesen cselekszel. Kérünk téged, erősítsél meg bennünket, amikor hazamegyünk, áld meg az éjszakánkat, te munkáld tovább bennünk is a veled való közösséget. És imádkozunk azért, hogy te adj készséget a melletted való döntésre, és arra nézve is, hogy elinduljunk a gyülekezetbe, rendszeres látogatói legyünk az Isten tiszteleti alkalmaknak. Áld meg az itt működő bibliaköröket, kisköröket, te szenteld meg az ott elhangzottakat, és te áld meg a testvéreket, hogy mindazt, amit megláttattál velük igédből, az a másik számára is erősítő és bátorító legyen. Te látod, hogy különbözőek vagyunk, segíts, hogy ne az egymás különbözőségeit lássuk, hanem azt, hogy hozzád tartozhatunk és veled élhetünk. Kérünk, hallgass meg csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.